Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vízkereszt napjához érkeztünk. A 4. század elejétől kezdődően lett január 6-a liturgikus ünnepé, és ennek szokása gyorsan elterjedt előbb keleten, majd nyugaton is. A keresztények 312 és 325 között kezdték ünnepelni, mint Jézus Krisztus születésének, keresztségének, a kánai mennyegzőnek és a három királyok, a napkeleti bölcsek látogatásának ünnepe. Görög neve Epifánia, írja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az Egri Főegyházmegye honlapja hozzáteszi, főpásztorunkat, Ternyek Csaba érseket 32 évvel ezelőtt, 1993. január 6-án vízkereszt ünnepén szentelte püspökké Szent II. János Pál pápa. Délelőtt 10 órakor ünnepi szentmise kezdődik az Egri Bazilikában, amelyet rádiunk élőben közvetít. Róma belvárosában a Termini központi pályaudvar térségében kiemelt biztonsági zónát vezetnek be. A Termini éves forgalma megközelíti a 200 millió utast, és a következő egy évben a jubileumi szentévre érkező több mint 30 millióra becsült zarándok tömeg egy része is az állomáson keresztül lép majd be Rómába. Elindul az Ügyfélkapu Plusz és a digitális állampolgárság alkalmazás is január 16-ától, közölte a fejlesztő az Indexnek küldött közleményében. A cég kiemelte, az egyfaktoros azonosítás már nem felel meg az európai sztenderdeknek, még az új bejelentkezési módszerek sokkal biztonságosabbak lesznek. Azt ígérik, mindkét rendszerben tökéletesen működik majd a regisztráció és az azonosítás, a felhasználók visszajelzései alapján azonban folyamatosan gondok vannak ezekkel a funkciókkal, teszi hozzá cikkében az Infostart honlapja. Januártól 3,2%-kal emelkednek a nyugdíjak, februárban pedig érkezik az emelt összegű 13. havi ellátás is, mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kormány Facebook oldalán. Zsigó Róbert ismertetése szerint ez 234.000 forintos átlagnyugdíj esetében havi mintegy 7.500, éves szinten csak nem 90.000 forintot jelent. Már igényelhető a bankokban a munkáshitel, közölte Nyitrai Zsolt a közösségi oldalán. A miniszterelnöki főtanácsadó azt hangsúlyozta, ez több mint 300.000 fiatalt segíthet. A maximum 4 millió forintot a feltételek fennállása esetén 17 és 25 éves kor közötti fiatalok vehetik fel, a hitel szabad felhasználású kamatmentes és a gyermekek után törlesztési kedvezmény is jár. A kormány döntése értelmében január 1-től a pedagógus átlagbérnek meg kell haladnia a diplomás átlagbér 80%-át, jelentette ki a köznevelési államtitkár a közösségi oldalán. Így a tavalyi 32,2%-os emelkedés után idén újabb 21,2%-kal nő a tanárok bére, ismertette Maruzsa Zoltán. A cél a 844.000 forintos pedagógus átlagbér elérése. A szakképzésben dolgozók bére is ismét emelkedett, jelentette be Varga Bajusz Veronika. Az államtitkár elmondta, január 1-től közel 24.000 oktató fizetése átlagosan 21,2%-kal nőtt. Ez a költségvetésben 50 milliárd forintos kiadást jelent. Befejeződtek Paks 2 talajszilárdítási munkálatai, ezért bocsátottak el több száz embert az építkezésről. Az ERT elnök vezérigazgatója nemrég a Telepaksnak adott interjújában arról is beszélt, márciusban az ötös blokk alatt kijönthetik az első betont, amivel hivatalosan is elkezdődik az atomerőmű építése. A kárpátaljai magyarok mindig számíthatnak a kormányra, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós a sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban a kárpátaljai magyar nagycsaládosok találkozóján beszélt, és kiemelte, a kabinet egyik legfontosabb feladata a kereszténység erősítése és megtartása, a magyar nemzet, így a Kárpát-medencében élő magyar közösség erősítése és támogatása. Ausztriában ismét megszakadtak a kormányalakítási tárgyalások, közölte a kancellár. Karnehammer bejelentette azt is, a következő napokban lemond a pártelnöki és a kancellári tisztségéről is. Az osztrák médiának azt mondta, mindent megpróbáltak, de a fő pontokban nem lehetséges a megállapodás. Alexander van der Bellen osztrák államfő bejelentette, hogy hamarosan fogadja Herbert Kickl-t, a jobboldali osztrák szabadságpárt elnökét, hogy a kormányalakítás kilátásairól egyeztessen, miután a választásokon amúgy a legtöbb szavazatot szerző FPO megkerülésével tartott koalíciós tárgyalások tehát zsákutcába futottak. Az Egyesült Államok legmagasabb polgári kitüntetésével az elnöki szabadságérdemrenddel ismerte el Joe Biden elnök közismert személyiségek tevékenységét, köztük Soros György, Hillary Clinton és Denzel Washington munkáját. Az elnöki szabadságérdemrendet 19 embernek ítélte oda a leköszönő elnök. Végül az időjárásról. Változóan felhős lesz az ég, általában majd néhány órás napsütéssel, de északkeleten zártabb, vastagabb maradhat a felhőzet és gyenge eső előfordulhat. Sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és 0, napközben aztán +8-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Ma Ján Szibélius pályáját mutatjuk be. Sibelius életművének középpontjában a finn nemzeti zenekari muzsika megteremtése állt. Ismerte kora európai folklorista mozgalmait, többek között Bartók és Kodály munkásságát, de ő nem az autentikus népdal népzene gyűjtését és feldolgozását tekintette elsődlegesnek, hanem a nemzeti irodalom népköltészet zenei feldolgozását. Erről maga így nyilatkozott. Bartók és Kodály zenéjét szeretem. Mindketten a magyar lélek eredetiségét sugározzák. Bartók logikus forma felépítését szeretem, Kodálynál a nagyszabású tűz és lírai gondolatmenet ragad meg. Jól ismerem Bartók szvittjeit, zongora szerzeményeit, Kodály dalait és zenekari műveit. A Pszálmuszt a kor egyik legragyogóbb alkotásának tartom. Érdekes, hogy érzésben egyek vagyunk. Mind a hárman hazánk nemzeti zenéjét képviseljük. Rokon lelkek vagyunk. Egy dologban mégis különbözünk, és ez az, hogy én népdalt sohasem gyűjtöttem, és műveimben azokat sohasem dolgoztam fel. A népdalgyűjtést szép és fontos munkának tartom, és az eredményt óriási kincsnek tekintem. Az én lelkemet azonban mégsem ezek fogták meg, hanem nemzeti eposzunk ősi sorai. Olvasom a Kalevalát, és lelkemben muzsikát hallok. Így alkotok, és én boldogan írok, mert a finn lélek gazdag, és ezt a gazdagságot boldogan osztom meg mindenkivel. Sokat szenvedett kicsi népünk lelkében sok mondani való gyűlt össze. Ennek a felgyülemlett anyagnak ki kell törnie. Nálam a muzsikában tör ki. Sibelius zenei tanulmányait 1874-ben kezdte, s egy évvel később már kisebb kompozíciók jelezték zeneszerzői érdeklődését. 1880-tól hegedülni tanult, 1881-ben rendszeres zeneszerzés órákat vett. 1885-ben beiratkozott a Helsinki Egyetem jogi karára, a jogi tanulmányokkal párhuzamosan a Helsinki Konzervatórium növendéke volt. Kitűnő pedagógus, a zenetudós Martin Vegelius foglalkozott vele. 1886-ban abba hagyta a jogi egyetemet, hogy kizárólag a zenével foglalkozzon. Kiváló a hegedült, nyilvános hangversenyen eljátszotta Mendelssohn hegedű versenyét is. Barátságot kötött az akkor Helsinki-ben tanító fiatal Buzónival. 1889 őszét Berlinben töltötte, 1890-ben Bécsben képezte tovább magát, egyik mestere Goldmark Károly volt. Brahmshoz Buzóni, Richter Jánoshoz Vegelius ajánló levelével érkezett. Első zenekari kísérleteit Bécsben vetette papírra. Az első nagyszabású zenekari művét, a Kullervo szimfóniát is befejezte, melyet 1892-ben mutattak be Helsinki-ben igen nagy sikerrel. Ugyanebben az évben tanári állást vállalt a Helsinki Konzervatóriumban. 1897-ben a finn szenátus életjáradékot szavazott meg számára, emellett tanított is. 1899-ben írta első é-moll szimfóniáját, majd Finlandia című szimfonikus költeményét. Ezt egy évvel később átdolgozta, így lett egy hazafias élőkép zenéje, vált második nemzeti himnusszá Finnországban. Most ezt halljuk a Magyar Állami Operaház zenekarának előadásában Ferencsik János vezényletével. elhangzott Sibelius Finlandia című szimfonikus költeménye a Magyar Állami Operaház zenekarának előadásában Ferencsik János vezényletével. Sibelius 1900-ban karmesterként utazott külföldre, sikert ért el Párizsban. 1901-ben Prágában megismerkedett Dvorzsákkal, és befejezte a második szimfóniát. A következő évben a hegedű versenyen dolgozott, ami a zeneirodalom egyik legnépszerűbb versenyműve. Gyakran hallható élő előadásban, és a 20. század végéig több mint 50 lemezfelvétel készült belőle. A hegedűsök bizonyára azért is kedvelik különösképpen, mert bár igen nagy technikai követelményeket támaszt az előadóval szemben, mégis minden futama, minden virtuóz eleme hálás játszani valót kíván, mint egy kézre áll a játékosnak, s a hangszerrel való elmélyült kapcsolatról árulkodik. Nem véletlenül, hiszen eredetileg Sibelius is hegedű művésznek készült, s még az 1880-as években is elsősorban hegedűsnek tekintette magát. A hegedű verseny komponálásának nagy része 1903 őszén zajlott. Felesége visszaemlékezése szerint a zeneszerző lázasan dolgozott, a hegedű éjjel-nappal a kezében volt, és szebbnél szebb zenei gondolatok jutottak eszébe. Mintha a hangszer iránti minden szeretetét, minden virtuóz álmát ebbe a műbe, egyetlen versenyművébe komponálta volna bele. A hegedű versenyt eredetileg Willy Burmesternek, a hírneves német virtuóznak akarta dedikálni, s őt kérte fel a bemutatására is, ám Burmester a kitűzött időpontban nem ért rá, ezért a darabot az 1904. februári bemutatón más játszotta. A kompozíció nem aratott sikert, és Sibelius rögtön elhatározta, hogy átdolgozza. Lerövidítette, a hangszerelésen is változtatott, a hegedű szólamot pedig valamivel könnyebbé tette. Az átdolgozott verzió bemutatását megint csak nem sikerült Burmesterrel egyeztetni, így az a berlini filharmonikusok koncertmesterének, Karel Halicznak a szólójával, Richard Strauss vezényletével hangzott fel először Berlinben, 1905. októberében. Ezt követően Burmester annyira megsértődött, hogy soha nem volt hajlandó eljátszani a darabot, amit Sibelius végül a magyar csodagyermek hegedűsnek, Vecsei Ferencnek dedikált. Vecsei 13 éves korában játszotta először nyilvánosan. Sibelius hegedű versenyében ritka harmóniában olvadnak össze a műfaj 19. századi virtuóz hagyományai, a szerző saját szimfonikus stílusával. Bár szinte mindvégig a szólista áll a középpontban, a tételek megformálása és kidolgozottsága mégis szimfonikus igényű, s a hosszú szóló részeket időnként jelentős tutti kitörések váltják. A műhangzását ugyanakkor gyakran sajátos intimitás, kamarazeneszerűség jellemzi. A zenekari hangszerek, különösen a fafúfók gyakran szólalnak meg párban vagy kis csoportban, s egy-egy gesztus sajátos színhatás erejéig fontos szerepük van a karakterizálásban és a zenei folyamat irányításában. Most a hegedű verseny harmadik tételét hallgathatjuk meg. Thank you. Elhangzott Sibelius D-moll hegedű versenyének harmadik tétele, Maxim Vengerov és a Chicagói Szimfonikus Zenekar előadásában. Sibelius 1904-ben elköltözött Helsinkiből és Järvenpában telepedett le. Élete végéig itt élt. Ebben az időszakban is sokat utazott, gyakran vezényelte saját műveit Svédországban, Angliában, Németországban és Franciaországban is. 1911-ben Párizsban sok új zenével ismerkedett meg. A modern zeneszerzők közül csak Stravinsky korai munkáit kedvelte, Schönberget inkább teoretikusnak, filozófusnak tartotta, jelentős komponistának semmi esetre sem. 1914-ben az Egyesült Államokba utazott. Életműve a következő másfél évtizedben teljesedett ki. Legjelentősebb művei, utolsó három szimfóniája s a Tapiola című szimfonikus költeménye 1918 és 1926 között keletkeztek. Utána már nem komponált, ám magányában nem volt egyedül. Öt lánya, unokái és dédunokái vették körül. 1957. szeptember 20-án halt meg Järvenpában. Nevét a Sibelius díj viseli. Ezt nem rendszeresen, csak esetenként ítélik oda. 2000-ben Ligeti György, 2012-ben pedig Kurták György kapta meg. Befejezésül hallgassuk meg Sibelius Tapiola című szimfonikus költeményét a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában Ferencsik János vezényletével.
Thank you.
hangzott Sibelius Tapiola című szimfonikus költeménye a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában Ferencsik János vezényletével. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgató, a polgári év vége, az új év kezdete magában hordozza a számvetés igényét. Mérleget készítünk veszteségeinkről, örömeinkről, s amennyire lehet, áttekintjük a mögöttünk hagyott időszakot. Sokszor nehéz az őszinte szembenézés, mert elfogultak vagyunk gyengeségeinkkel szemben, ezért könnyen elnézzük a hibákat. Ha a személyes életünket nézem, a 2024-es esztendő leginkább egy hullámvasúthoz hasonlítható. Oly sok minden történt, s jártunk mélységekben és magasságokban. Egy nagyon fontos dolgot azonban mindenképpen kiemelnék. A legnagyobb gondok közepette is mindig érezhettük a Jóisten gondoskodását. A bajok mindig jóra fordultak, és a nehézségek is tapasztalattal jártak. Sokszor látok küszködő embereket, akik a legapróbb nehézségtől is mélyen szenvedni tudnak, és a legtöbb esetben azt vélem, nincs kapaszkodójuk. Kedves hallgató, nemrég kaptam a hírt, hogy egy nagyon kedves rokonunk, nagyapám testvérhúga elhunyt. 98 éves volt, nem mondhatjuk, hogy váratlanul történt, ráadásul egy ideje ágyhoz kötve élt. Mégis mélyen megérintett, amikor megtudtam, hogy nincs többé. Egy korszak zárult le a halálával, hazament az égi hazába három testvére mellé. Mindannyiuknak küzdelmes volt a pályája, kijutott a nehézségből, és éppen emiatt tartom példaértékűnek életüket. Egy Tolna megyei kis falu, Kölesd a család ősi fészke, ahol dédapám köztiszteletben álló malomtulajdonos molnármester volt. Éltek, szerettek, dolgoztak. Ők még azok az emberek voltak, akik minden nehézségből ki tudtak lábalni szorgalmukkal, hitükkel. Az 50-es évek elején bőrkabátosok jelentek meg a malomban, és néhány perc alatt földönfutóvá lett az egész család. Elvették mindenüket. Újra kellett kezdeni. A házukba idegen lakótársakat költöztettek be, és bélyeget sütöttek rájuk. Mégis talpra álltak. Keményen dolgoztak, és újra gyarapodni tudtak. A mi korosztályunk már nem ilyen. Egy-egy apróbb nehézség, hova tovább kellemetlenség, azonnal kedvünket szegi, és kétségbeesve keressük a megoldást, a legtöbbször rossz helyen. A kérdésekre nem adunk jó válaszokat, hiányzik belőlünk a kitartás. Ezért tartom fontosnak az ősök példáját, talán tudunk ebből merítkezni. Kedves hallgató, január 6-a vízkereszt ünnepe, ezzel lezárul a karácsonyi időszak. A legtöbb helyen lebontják a karácsonyfát, leszedik a fényeket. És marad a januári szürkeség, a hideg és rideg napok sora, az évkezdés a taposómalom. Nem hangzik túl jól. Azonban, ha bennünk maradt Jézus Krisztus világossága, akkor ebből töltekezve nem csak saját magunkat tudjuk megóvni a sötétségtől, hanem környezetünkre is hatni tudunk. És talán ez a legfontosabb küldetésünk. Új esztendő van. Nem csak a mögöttünk hagyott időt mérlegeljük, a jövőbe is tekintünk. Ideig óráig tartó fogadalmakat teszünk, és bizony sokszor elbukunk. Ez vajon az emberi természet velejárója, jellemhiba vagy kortünet? Ki tudja. Valószínűleg minden embernél más és más a kiváltó ok. Jó, ha tudatosítjuk magunkban azonban, hogy van valaki, aki minden bukásunk ellenére és minden bukásunk után mellettünk van, és megfogja a kezünket, felsegít. Jusson eszünkbe mindig ez, amikor az ajtó szemöldök fájára tekintve látjuk a feliratot, Krisztus mansionem benedicat, Krisztus áldja meg e hajlékot.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
Sobre la